Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Elérjük a 2%-os GDP arányos honvédelmi fejlesztés szintjét, és ha igen, akkor mikor?
Igen, megint a számok. A NATO-nak van egy ajánlása. A NATO ajánlás az, hogy 2% körüli összeget fordítsanak a nemzetek a védelmi kiadásokra, a védelmi célokra. Nem a 2% a legfontosabb. Igaz, mi Walesben a miniszterelnök úr bejelentette, hogy 2024-re elérjük a 2%-ot. Ugyanakkor a képesség a legfontosabb, hiszen a GDP mértéke is nő. Ahogy nő, úgy a GDP részarányból is jobban részesül a honvédség. Szoktam mondani, hogy úgy nézzük már ezt, hogy van egy nagy torta, és abból egy szeletet kiragadok. Nem az a fontos, hogy ez a szelet, ez a körcik, ez hány milliméter, hanem hogy mekkora az a torta. És ez is csak 2%-át teszi ki, meg a másik is csak 2%-át teszi ki. Tehát itt a védelmi képességnél a képesség megteremtése a fontos. Az a cél, hogy a 2%-ot elérjük. Ez az elsődleges cél. 2018-ra ebben a honvédelmi és haderőfejlesztési programban azt prognosztizáltuk, és a kormány ezt hagyta jóvá, hogy 1,07%-os GDP hozzájárulást kell elérnünk, és a költségvetésünknek 20%-át fejlesztésre kell fordítani. A költségvetés 20%-át fejlesztésre fordítottuk, de az 1,07% helyett 1,41%-ot költöttünk védelmi kiadásokra. Tehát ha most megnézzük, hogy már 18-ban 1,41-et költöttünk, akkor reális célkitűzés az, hogy 2024-re a 2%-ot elérjük.
A képességek tekintetében a nemzeti hatáskör az teljes, magyarán Magyarország mondja meg, hogy milyen képességeket kell fejlesztenie, vagy ennek valahogyan illeni kell a NATO elképzelései közé?
A következőt tudom erre mondani, és megint van negatív és pozitív vonatkozás ennek a dolognak. A 2000-es évek elején a NATO, amikor jött ez az aszimmetrikus hadviselési kérdés, a NATO azt mondta, hogy Magyarországnak nem kell nehéz képességet fenntartani, könnyű képességet kell fejleszteni. Na éppen ezért azok a haderő átalakítások, amelyek voltak, azok el is indultak ebbe az irányba. Majd eltelt 13 év, és a NATO azt mondja, hogy Magyarországnak nehéz képességet kell biztosítani. Tehát a NATO is meghatároz, mert a mindenkori kihívások, a mindenkori kockázatok határozzák meg, hogy a NATO-nak milyen képességeket kell fejleszteni. Én viszont azt mondom, és megint visszatérek az első gondolatra, a washingtoni szerződés 3-as cikkére, és az 5-ösre, a kollektív védelemre, és azt mondom, hogy nemzeti képességet kell építeni. Olyan nemzeti képességet kell építeni, amelyet a NATO tud alkalmazni. Tehát én megfordítanám. Nem a NATO-nak kell megmondani, hogy az országnak milyen képességre van szüksége, hanem az országnak kell megmondania, hogy milyen képességet képes tud felépíteni és fenntartani, és ezzel hozzájárulni a nemzeti képesség erősítéséhez.
A rossz vagy a jó? A több abban, hogy a nehéz képességeket annak idején leépítette Magyarország. Úgy is lehet képzelni, hogy legalább most a nulláról indulunk, és mindjárt a legkorszerűbbet vehetjük meg. De úgy is lehet képzelni, hogy hosszú ideig nem volt semmink.
Hát igen, persze attól függ, hogy melyik oldalról vizsgáljuk a dolgokat. Önnek igaza van, hogy legalább nulláról kell indulni, vagy majdnem a nulláról kell, mert azért volt magyar honvédség bizonyos képességekkel. Csak hogy ez mibe kerül? Ez a másik kérdés. Tehát, ha folyamatosan fejlesztettük volna, vagy szinten tartottuk volna magyar honvédséget, akkor kevesebb ráfordítással lehetne mindazt a képességet elérni, mint amit most célul tűztünk ki, mert a kor követelménye és a kihívások meg a kockázatok megkövetelik. A másik szempontból is igaza van önnek, ha azokat az eszközöket fenntartjuk, megőrizzük, most gondolok én itt a sok önjáró tüzéreszközre, amit eladtunk, vagy a harckocsikra, akkor annak a cseréje, annak a korszerűsítése, modernizálása nem érte volna el a 21. század képességét.
Akáciából sose lett volna NATO-kompatibilis
hüveg. Hát abból nem lett volna, valóban tüzérségünk maradt volna, lett volna, de azt a képességet, amelyre szüksége van a NATO-nak, meg egyébként Magyarországnak is, azt az akáciával vagy a gvozdikával nem tudtuk volna biztosítani. Mind a kettő ugye önjáró lövegről szó.
Következő időszak legfontosabb beszerzései melyek lesznek?
Visszatérve a minisztérium és a Magyar Honvédség átalakítására, fejlesztésére, azt kell mondani, hogy nagyon jó ütemben haladunk, tervszerűen mennek a munkák. Vannak olyan eszközök, amelyeknek a beszerzését előbbre is hoztuk. Egyrészt azért, mert az ország teherbíró képessége megengedi, másrészt meg így lehet komplett képességet és komplex formában gondolkodni, komplex képességet építeni. Első volt a légierő, kiképző repülőgépek, szállító repülőgépek, helikopterek, a újonnan vásárolt vagy szerződés kötött helikoptereink első 4 darab ebben az évben megérkezik, ugye 36 darab könnyű és közepes Airbus helikoptereket rendeltünk, szerződtünk le, 44 darab Leopard 2A7-et, 24 darab PZH-2000-es önjáró löveget, és természetesen, a most, ha visszatérek a kérdésre, hogy mik lesznek a következők, most van folyamatban a kézi páncéltörő eszközöknek a beszerzése, de a beszerzéssel együtt mi mindig olyan megállapodást, olyan szerződést kötünk, hogy nem csak egy technikai eszközt vásárolunk, hanem hozzá a kiképzés, a felkészítés, a logisztikai biztosítás, kiszolgálás egységeit is, és most a napokban lehetett azért olvasni, hogy az egyik legkorszerűbb, legmodernebb kézi páncéltörő eszközeit szereztük be, a Kárgusztávot, és ezekre az eszközökre a kiképzést meg is kezdtük. Itt Magyarországon hajtották végre a katonáink az első kiképzést, a felkészítést, holott még az eszközöknek csak egy harmadát vettük át, még 2/3 rész hátra van, de már megy a katonák kiképzése, felkészítése az új korszerű technikai eszközre. Ami még hátra van, mert nem soroltam itt fel mindent, hiszen 40 területen folytatunk korszerűsítés, modernizálás, beszerzést, vagyis 40 területen kívánunk változtatni, és a beszerzéseink ilyen formában érvényesülnek, de ami még hátra van, az mindenféleképp a páncélozott eszközöknek a beszerzése, a légvédelmi rakétarendszereink korszerűsítése, a lokátor rendszereink, és hát a vezetés, az irányítás eszközeinek a biztosítása, és ami mindezzel egyben van, egybefügg, természetesen az oktatás, a képzés, a kutatás, a fejlesztés, az innováció. Tehát még nagyon sok dolog van hátra, de terv szerint ütemesen haladunk, és elismerés és köszönet mindenkinek, aki ezt segíti, támogatja, és nekik is, akik ezt végrehajtják.
Mi a rendszer abban, hogy milyen eszközöket, milyen fegyverrendszereket, melyik ország, melyik gyártójától rendel meg a Magyar Honvédség? Mert ebbe azért a politika, ha az elmúlt néhány évtizedet nézzük, szeretett beleszólni.
Mármint melyik politika, az a kérdés?
Például a gyártóország politikája.
Én úgy fogalmaznék, hogy vannak feladatok, amelyekkel szembe kell nézni a katonáknak. Éppen ezért a katona tudja mérlegelni, meg tudja határozni, hogy azon feladat ellátásához milyen képességeket kell megteremteni. És a katona megmondja, hogy milyen képességekre van szüksége. És Ezek után kezdődik egy piackutatás. Miután a katona azt mondta, hogy neki olyan tűzeszközre van szüksége, vagy olyan repülőgépre, maradjunk a repülőgépnél. Olyan repülőgépre van szüksége, amely nagy hatótávolságra, akár 4-5 ezer kilométerre is képes elrepülni, amely képes, nem tudom én, 6 ezer méter magas hegyeken átrepülni, amely képes legalább 100 ember szállítására, amely képes nem csak a 100 ember szállítására, hanem felszerelésének is elhelyezésére, amely átalakítható esetleg egészségügyi kimenekítés céljára, tehát még nem mondtam típus, de már felsoroltam egy csomó ismérvét, amelyet meg kell teremteni. És ezt után kezdődik egy piackutatás. És van egy csomó felsorolás, hogy ennek, annak, amannak kell megfelelni. A piackutatás megállapítja, hogy a világon hol milyen eszközök állnak rendelkezésre, vagy rendelhető, vagy legyártható. Amikor ez megtörténik, a piackutatással egy időben természetesen megnézzük azt is, megvizsgáljuk, hogy van 2 vagy 3 típus, amelyenek a beszerzését végre lehetne hajtani. Na itt jön Magyarország gazdaságpolitikai, foglalkoztatáspolitikai, ezek is politikák, kérdései. És azt mondjuk, hogy katonának mind a 3 megfelel. Na nézzük, melyik ország, melyik nemzet milyen javaslattal tud élni. Például tud-e munkahelyet Magyarországon garantálni, biztosítani? Azoknak a technikai eszközöknek, a helikopter például, 36-ot rendelünk, tud-e javító bázist? Ide akarja-e Magyarországra telepíteni? Ha igen, mit jelent ez a magyar gazdaságnak? Mit jelent ez egy adott térségnek foglalkoztatáspolitika szempontjából? És sok-sok más összetevő van. Ez már nem csak a honvédelmi tárca feladata. És utána jön a döntés. Tehát ha ilyen értelemben nézzük, akkor persze ott van a politika bizonyos szakterületeinek a kérdése, de nem politika határozza meg, hogy már pedig azt a típusú eszközt, vagy azt a típusú gépet kell beszerezni. Hanem próbáljuk úgy összehangolni, hogy ez ne csak a magyar honvédség számára, hanem az ország gazdasági és a foglalkoztatási, tehát a állomány számára, a személyek számára is jó legyen. Például Kiskunfélegyháza.
Szövetségi rendszeren kívülre lehet-e üzletet kötni? Magyarország ugye speciális helyzetben van, mert a szovjet technikát hosszú évtizedeken keresztül alkalmazta, alkalmazza ma is, de nem a mi szövetségi rendszerünk.
Nem a szövetségi rendszerben, hát azért a világon nagyon sok olyan ország van, amelyik kiváló technikai eszközöket gyárt, fejleszt, biztosít a világ számára. És azt kell mondanom, hogy ezek az országok korszerű modern eszközöket tudnak adni, felajánlani, biztosítani. Nincs olyan elvárás, hogy csak a szövetséges tagállamoktól lehetne technikai eszközöket beszerezni. Sokkal inkább elvárás az, hogy a most meglévő orosz technikai eszközök fejlesztését, modernizálását, fegyverzettel történő ellátását tudjuk biztosítani, mert ugye például az orosz embargó, amely az ukrán-orosz válságból adódik, az meghatározza, pontosabban megköti a kezünket. De a technikai eszközök beszerzésében nincs ilyen. Hát most mondjam példának Törökországot.
Oroszokkal akar üzletet
hát
kötni.
Nem NATO. Akar, hanem kötött is. Jó, és nem csak ő van így, de nyilván mi arra törekszünk, és az a célunk, hogy lehetőleg mi Európában élünk. Számunkra Közép-Európa, Nyugat-Európa meghatározó ebben a térségben. Hát az államalapításra és Szent István királyra visszagondolva, mi azért mégis a Nyugat-Európához kötődtünk, és kötődünk most is, és ha megnézzük a jelenlegi beszerzéseinknek több mint 80%-át, azt nyugat-európai technikához, nevezetesen Németországhoz kötöttük.
Említette.
Tehát nincs ilyen előírás, ez is ezt bizonyítja.
Említette a törököket. Katonai biztonsági kockázata sincs annak, hogyha szövetségi rendszeren kívülre kötnek fegyverüzletet?
Az attól függ, hogy milyen üzletet kötöttek. Tehát most megint tudnék egy konkrét példát mondani. Nem az a fontos, hogy kivel kötök üzletet, hanem ami képességet én megvásároltam, ezt a képességet tudom-e másoktól függetlenül fenntartani, működtetni és üzemeltetni. Tehát ha az oroszokkal ők olyan üzletet kötöttek, hogy egyébként alkatrészgyártás, vagy összeszerelés, vagy bármi más, majd Törökországban történik, vagy egyébként az az orosz technika török alkatrészeket, egységeket, szervezetelmeket tartalmaz, akkor sokkal kisebb a kockázata. Tehát ez megint nem tudnék rá konkrét választ adni, hogy van vagy nincs, ha csak egy technikát vásárolnék, annak van. De meggyőződésem, hogy nem ilyen üzlet köttetett a két fél között, hanem sokkal körültekintőbb és átgondoltabb.
Lesz-e a magyar honvédség működésére, vagy a lakosság életére hatása annak az amerikai-magyar megállapodásnak, amelynek értelmében az amerikai egységek szabadabban mozoghatnak Magyarország területén?
Sokan úgy gondolják, hogy az a védelmi együttműködési megállapodás, kezdeményezés, amely aláírásra került, eddig is volt Magyarország és Amerika között. Úgy nevezték, hogy omnibus. Tehát létezett. Most azért tartott olyan sokáig ennek a jóváhagyása, aláírása, mert Magyarország, a magyar kormány és a kormányfő is azt mondta, hogy nem kerülhetünk kiszolgáltatott helyzetbe. Nekünk nagyon fontos az Amerikai Egyesült Államokkal való együttműködés, de partnerként. Tehát egyik ország a másik országgal szemben partnerként kell, hogy viselkedjen. És ez, hogy ez, amit ön említett, ilyen szabad mozgás, meg hogy a lakosságra való tekintettel negatív változás, épp ezért tartott olyan sokáig ez a megállapodás, mert ez nem került bele. Míg más nemzetek, úgy mondtuk akkor, amikor erről beszéltünk, hogy biankóban aláírtak ilyen megállapodást, Magyarország ezt nem tette, hanem nagyon korrekt módon az Amerikai Egyesült Államokkal, és ők is korrektek voltak, csak ezt a korrekt végeredményt azt
hosszasan
úgy,
kellett.
Hogy hosszasan kellett formálni, alakítani, de ebben nincs semmi kivetni való, hiszen minden országnak megvan a maga érdeke, és minden ország vezetése köteles az ország érdekeit szem előtt tartani, és nem más országok érdekeit képviselni. Tehát ez a megállapodás, ez a szerződés konkrétan írja, deklarálja, hogy az amerikai csapatmozgások, az érvényben lévő magyar törvények és jogalkotások keretében történhetnek. Tehát ami a parlamentben az országgyűlés által elfogadásra került, mert eddig is voltak csapatmozgások, jöttek gyakorlatra, átvonultak Magyarországon, az továbbra is ugyanilyen formában marad meg.
Te ugyanúgy fog kinézni, mint hogyha egy magyar haderő nemi gyakorlat volna, csak a eszközökön más felségjelzés lesz. De ugyanúgy magyar rendőrök biztosítják, a magyar katonai rendészek mennek velük, így kell elképzelni?
Így is el lehet képzelni, meg alapvetően így kell elképzelni, de mindezeket meg kell, hogy előzze az, ami a törvényben rögzítve van, hogy NATO tagállamoknál, hogy NATO tagországok, ha gyakorlatot hajtanak végre, átvonulnak Magyarország területe, akkor a kormány illetékes döntést hozni. Ha nem NATO tagállam, hanem például az Amerikai Egyesült Államok, vagy valamelyik más ország, akkor pedig ahhoz országgyűlési jóváhagyás, hozzájárulás kell. Tehát nincs semmiféle biankó, hogy itt most bármelyik ország, bármelyik nemzet Magyarországon szabadon vonulhat keresztül, vagy állomásoszat.
Hogyan befolyásolja a magyar haderőfejlesztést az, hogy jó ideje nem kétpólusú a világ, hanem ott van Kína is?
Ezért mondtam, amikor ön kérdezte, hogy előírása vagy elvárása az, hogy szövetségesektől vásároljunk. Ha egy képességet akar egy ország fejleszteni, akkor meg kell találni azt a legjobb, leghatékonyabb megoldást, amellyel a képesség kialakítható. Nem kétpólusú, valóban ott van Kína, és Kínának nagyon komoly technikai fejlesztései vannak. De nem biztos, hogy az együttműködést azt nekünk bármilyen technikai beszerzéssel kellene. De együttműködéssel igen. Tehát a kutatás, a fejlesztés, az innováció szintere igen, lehet Kína is. Mert tanulni másoktól, vagy másoknak a tudását felhasználni, az igenis okos ember legalábbis ezt teszi, hogy nem csak a saját esze után megy, hanem másokat is megkérdez, vagy mások véleményére is ad, vagy ha valaki valamit kifejlesztett, akkor azt is megvizsgáljuk, és azt mondjuk, hogy ez hogy lehet magyar viszonyok között Magyarországra, magyar képességre adaptálva felhasználni.
Mi a kecskeméti repülőtér és a Gripenek sorsa?
Hát a kecskeméti repülőtér az egy kettős hasznosítási repülőtérként szerepel most a tervünkben, amely azt jelenti, hogy egyrészt a készenléti gépeink, a Gripenek onnan hajtják végre a feladataikat, másrészt az utasszállító, csapatszállító gépeink is ott állomásoznak, és az a tervünk, hogy nyitottá, szabaddá tegyük ezt a polgári lakosság légi közlekedésére is. Van már ilyen Magyarországon, ott van például Pápa, ahol ennek a feltételeit kialakítottuk, Kecskeméten is ezt szeretnénk. A Gripeneknek a sorsát figyelembe véve pedig azt kell mondanom, és ezért mondtam az elején, hogy 2026, de mi már 2030-al is számolunk, hiszen a Gripenek leasing szerződése az 2026-ig érvényes, tehát hamarosan majd gondolkodnunk kell azon, hogy hogyan tovább 2026 után, hogy a Gripen formációt meghagyva, azt korszerűsítve, fejlesztve továbbra is a Gripeneknél maradunk, vagy más repülő családhoz kötjük a további feladatainkat. De ez 2022-2023 környékén lesz aktuális, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Most még korai erről a kérdésről beszélni, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a légi, mire van szüksége Magyarországnak a légi képesség megőrzése vagy erősítése tekintetében, és utána kezdjük el majd ugyanúgy a piackutatást, ahogy beszéltem. A katona megmondja, milyen képesség, utána pedig a többi szakemberek a piackutatás, üzleti tárgyalások és beszerzések lefolytatását elvégzik.
Tudják-e már, mi történt a halálos áldozattal járó konvoj balesetben pontosan?
Még tart a vizsgálat, ugye... Azt kell mondanom, hogy ez a sajnálatos eset, hogy bekövetkezett, ez rendkívül megdöbbentett minket, mert azt mondjuk, hogy aktív katonánál legyen hivatásos vagy szerződéses katona, ezt szeretnénk a nullára redukálni. Sajnos az élet nem ilyen, és azt látjuk, hogy a közutakon milyen sokan veszítik életüket, és bármennyire is szeretnénk ezt teljes egészében kizárni, emberek vezetik a gépjárműveket, az eszközöket, akiknél előfordulhat tévedés, hiba, amire azt mondjuk, hogy nem megengedett, de nem szeretnék elébe menni a vizsgálatoknak, minden területét vizsgáljuk, és természetesen a hatóság is vizsgálja. Mi a baleset előzményeit vizsgáljuk, hogy a katonák felkészítése, a menetparancs kiadása, a menetparancs tartalma, annak betartása megtörtént-e, a technikai eszközök felkészítése, műszaki állapota megfelelte az elvárásoknak. Nyilván ezt majd a hatóság is vizsgálja, és utána tudjuk megmondani, hogy mi okozta ezt a szörnyű balesetet és tragédiát, amelyet mindenféleképp a jövőben is szeretnénk elkerülni.
Miniszter úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Benkő Tibor honvédelmi miniszter volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A rádióban most ezt a beszélgetést felvételről hallották. Az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.